Az elengedés nem gyengeség, nem feladás és nem is menekülés. Az elengedés egy döntés, egy pont, ahonnan már nem kapaszkodunk, hanem elkezdjük visszaadni magunknak a szabadságot. Többnyire fáj, tudom, mert emlékszem, talán te is. Engedtem már el munkát, szeretett lakhelyet, engedtem már el barátot és kollégát, és előfordult az is, hogy nem csak mások nem értették, mi történik, de én magam sem tudtam, hogy most éppen nem lemondok vagy megfosztódok, hanem végre lépek. Ha te is voltál már ebben a helyzetben, vagy most épp ott vagy, akkor tarts velem, mert ma erről beszélgetünk.
Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted.
Szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, mestertréner, Theta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója, ez pedig az Örömvilág Podcast 256. epizódja. Ezen a csatornán hétről hétre olyan témákat hozok, amelyek támogathatnak akár téged is abban, hogy egyre közelebb kerülj önmagadhoz a tudatosság, az önismeret és a spiritualitás különböző témakörein és eszközein keresztül. Arról szeretnék beszélgetni veled és érted, amikor valaminek vagy valakinek már nincs helye az életünkben, de mi mégis kapaszkodunk. És arról is, hogy mi a különbség az elengedés meg a feladás között, és hogy miért olyan nehéz ezt a határt tisztán látni. És arról is szó lesz majd, hogy milyen szakaszai vannak egy elengedési folyamatnak. Korábban már több ízben volt téma az elengedés itt az Örömvilág Podcast csatornán. Visszakerestem, és a 9., a 48., és nem is olyan régen édesapám halála után a 240. epizódban is bontogattuk már ezt más-más nézőpontból. Én most direkt nem is hallgattam vissza ezeket a hanganyagokat, hanem azt hozom, ami ebben a pillanatban ide kívánkozik. És mindjárt ráhangolódó kérdésekkel szeretnék indítani. Hogyha megteheted, hogy most megállsz abban az aktuális tevékenységben, amelyet a podcast hallgatása közben végzel, akkor kérlek tedd meg, állj meg, kicsit tedd félre az aktuális feladatodat, hogy minél inkább befelé tudj figyelni. Nagyon hasznos volna, ha be tudnád csukni a szemeidet menet közben, amíg a kérdésekre válaszolsz, de ha ezt nem tudod megtenni, akkor nyilván csak annyira figyelj, és annyira válj le a külső környezetről, amennyire ez biztonságos neked és a többieknek, akik körülötted vannak. Az első kérdés az nagyon adja magát. Azt gondolom, hogy egyértelműen a válaszod az egy igen lesz, azonban idézd fel az eseményt is ahhoz, hogy volt-e már olyan, amikor valami már nem tett jót neked, de te mégsem engedted el. Tartottál már fenn kapcsolódást, kapcsolatot, helyzetet vagy szokást, csak azért, mert megszoktad, vagy mert féltél attól, hogy nem tudni, hogy mi lesz utána? Légy nagyon őszinte, mi az, amit évek óta cipelsz magaddal, de valójában már réges-rég el kellett volna engedned? Vannak olyan dolgok az életedben, amelyekhez inkább már csak a múltat köt, a jelened nem? Éreztél már bűntudatot azért, mert te úgy döntöttél, hogy tovább lépsz, de mások vagy más érintett, ezt nem tudta megtenni? Vagy nem is akarta? És még egy kérdésem van hozzád, ez pedig az, hogy neked mi a nehezebb, a megtartása valaminek, vagy az elengedése valaminek?
Örömvilág podcast, szerinted.
Amikor elengedésről beszélünk, akkor sokakban rögtön megjelenik egy belső ellenállás. Ez lehet akár testi érzet is, tehát akár egy szorítás a mellkasban, vagy feszültség, görcsösség, idegesség. Egy kérdés, amit talán még ki sem mondanak, de belül erősen ott van. Ha elengedem, akkor mi marad nekem? Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. És sokszor pontosan azért nem lépünk, mert erre a kérdésre félelmetes a válasz. Teljesen természetes egyébként, hogyha az elengedés szóhoz valami fájdalmas, sőt veszteség, ízű érzés kapcsolódik be benned. A kultúránkban az elengedést amúgy gyakran összekeverjük a feladással, a vereséggel, azzal, hogy lemondunk valamiről, amit szerettünk volna, hogy kudarcot vallottunk ezáltal, de ugye az elengedés nem ezt jelenti. Nem azt jelenti, hogy ami volt, nem számított, nem azt jelenti, hogy sose volt fontos, és az sem, hogy el kell felejteni ettől a pillanattól fogva. Sokkal inkább azt jelenti, hogy felismerjük, hogy vége van valaminek. És amikor ezt te felismered, akkor onnantól fogva ezt a határvonalat tiszteletben is tartod. Lehet, hogy egy kapcsolat változott meg úgy, hogy már nem szolgál. Ettől még szeretheted a másikat, csak megváltozik a kapcsolat minősége. Lehet, hogy egy álom, egy cél, vagy egy vágy volt igazán élő benned, de már nem rezegsz vele együtt. Megváltozott a véleményed, megváltoztak az igényeid, vagy az is lehet, hogy egy életszakasztól, egy régi verziótól búcsúzol el. És amikor ez történik, ez nagyon fontos, hogy megértsd, ez nem gyengeség. Ehhez sokkal több bátorság kell. Az elengedés valójában nem lemondás, hanem egy nagyon tudatos, bátor döntés. Azzal kapcsolatban, hogy nem ragaszkodom tovább ahhoz, ami már nem szolgál, ami már nem táplál. És azt is fontos kimondani, hogy az elengedés nem egyenlő a feladással. Mert ha feladsz valamit, akkor lemondasz magadról, azt mondod, hogy hát ez úgysem sikerült, tehát nem csinálom, de ha elengeded, azzal inkább visszaadod magadnak az erőt. Azt mondod, hogy hát ez nem az én utam, ez nem az én irányom, ez nem az én jövőm, ez nem az én boldogságom, és ez rendben van, mert valami más van, ami vár rám. Ugye a feladásból általában ilyen keserűség fakad, önvád van benne, ilyen rossz érzés azzal kapcsolatban, hogy én béna vagyok, alkalmatlan vagyok, kudarcot vallottam. Az elengedésből viszont egy idő után megszületik a megkönnyebbülés, megszületik a belső béke. Még akkor is, hogyha maga a folyamat egyébként fájdalommal jár. Mert igen, az elengedés az fájhat. De kapaszkodni valamihez, ami már nem működik, az még jobban fájhat. A ragaszkodás sokszor nem a szeretetből fakad, hanem sokkal inkább a félelemből. Attól a félelemtől és abból a félelemből indul ki, hogy változik valami, és nem tudjuk, mi lesz utána. Félünk attól, hogy ha elengedjük, akkor soha többé nem jön hasonló, pedig tudod, mi az érdekes, hogy általában jobb jön. Hát az élet az állandó mozgásban van, és biztos te is érezted már azt a saját bőrödön, hogy a görcsös kapaszkodás semmit sem tart meg. Szétrombolja az egész helyzetet, széttrancsírozza benne az energiát, és téged is teljesen kifáraszt. Az elengedés tehát nem teszi zárójelbe a múltat, hanem csinálja a helyet a jelennek, meg a jövőnek. Van, amikor magát a szemét kell elengedni, de van, hogy csak az elvárásokat az adott személlyel szemben. Van, amikor nem egy kapcsolatot zársz le, hanem a kapcsolattal összefüggő, benned lévő történetet zárod le. És ugye van, amikor másokat kell elengedned, de van olyan is, hogy önmagad régi verzióját, mert már te változtál meg, és te nem vagy ugyanaz, aki voltál. Az a jó hírem van, hogy az elengedés nem egyetlen drámai pillanat, hanem sokkal inkább egy folyamat, bár nyilvánvalóan vannak benne fontos drámai pillanatok is. Lehet, hogy először csak kimondod, hogy ez nem jó így, valami nem stimmel. Aztán felismered, hogy ez nem róla szól, nincs vele baj, nincs velünk baj, rólam szól, történt valami, ami miatt mást érzek, mást gondolok, mást vágyom. És végül el tudsz jutni odáig, hogy azt mondod, hogy köszönöm, hogy része volt mindez az életemnek, most elengedem. Vagy köszönöm, hogy része voltál az életemnek, most elengedlek. Ez az elengedés pillanata, és nem akkor amikor túl vagy rajta, hanem amikor először őszintén engeded meg, hogy ne kapaszkodj tovább, ez akkor történik meg. És hát, hogy mi marad az elengedés után? Hát, eleinte nehézségek, meg nehéz érzések is ott lehetnek, aztán tágas tér, sok-sok új lehetőség, és végül egy új verziód érkezhet meg, ami már nem a hiányhoz igazodik, hanem bele teszi magát ebbe az újfajta szabadságélménybe. Elméletben ez ugye egyszerűnek tűnik, ahogy elmondom, de ha valami nem jó, akkor el kell engedni. Ha valaki nem becsül, akkor ki kell lépni. Ha valami nem működik, akkor le kell zárni. Igen, tudjuk. Mégis. Úgyhogy ezt tudjuk. Hogy te is ismered az érzést, hogy tudod, hogy rég tudod fejben. Lehet, hogy még mindig ott szorítja a szívedet, meg a torkodat, meg a gyomrodat. Az elengedés az nem csak egy gondolat, nem csak egy rálátás, hanem egy igen erőteljesen mély érzelmi és idegrendszeri munka is egyébként. És hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy miért olyan nehéz elengedni, nekem nagyon sokan sokszor feltették már ezt a kérdést, akkor a válasz erre az, hogy mert az elengedés valaminek a halálával jár. Nem feltétlen szó szerint, most nem is a gyászról beszélnék, arról volt egy másik podcastem, de belül egy remény, egy szerep, egy megszokott belső világ szétesik, és ezt a rendszerünk gyászként éli meg. Az agyunknak az az alapvető működése, hogy ugye stabilitást keres. Valamit, ami ismerős, ami benne van a komfortzónánkban, amit megszoktunk, akkor is, hogyha ez az ismerős, meg komfortzónás dolog amúgy fájdalommal jár, vagy nehézségekkel. De sokszor inkább benne maradnak az emberek valami rombolóban, mint sem, hogy kilépjenek valami újba, mert az hozza a bizonytalanság érzését. A múlt legalább kiszámítható, gondolják sokan, a jövő viszont szintén sokak számára félelmetes. Több olyan oka is van, ami gyakran előfordul, az egyik az ürességtől való félelem. Tehát az attól való félelem, hogy elengedem, és nem tudom, hogy ki vagyok én utána. Tehát egy ilyen kiüresedettség állapot. Ha nem jön helyette semmi, hogyan lépjek ki ebből a kapcsolatból, ha nem lehetek abban biztos, hogy lesz még valaki, aki fog engem szeretni, mert közben eltelt 20 év, mert közben szültem 2 gyereket, mert közben megereszkedett a bőr az arcomon, meg másutt. Ez a félelem, ez egy erős visszatartó erő. És tényleg sokan nem egy másik embertől félnek elszakadni, hanem attól a belső énképtől, amit az adott kapcsolat vagy helyzet fenntartott. Ha valaki évekig élt úgy, hogy én vagyok az, aki mindig ott vagyok a másiknak, én vagyok az, aki mindent kibír, akkor az elengedés igazából nem csak ennek a kapcsolatnak a vége, hanem egyfajta szerep és egy belső identitásnak a lebomlása is. És az nem feltétlen olyan egyszerű. Azt mondtam pár perccel ezelőtt, hogy többféle gyakori oka lehet annak, hogy nehéz elengedni. Van egy olyan nehézség, amiben hát nehéz benne lenni, de közben meg nagyon reményteljes benne lenni, mert ez maga a remény. Amikor valaki sokadszor is csalódik, hogy a helyzet nem változik, hogy a főnököm még mindig ugyanolyan, pedig már megbeszéltük, hogy kevesebb terhet tesz rám, hogy a partnerem még mindig nem elég udvarias vagy tiszteletteljes velem. Szóval mennek a hónapok, mennek az évek, és van egy ilyen, de mi van, ha mégis, mert tudott ő már ilyen lenni. Meglátom rajta az igyekezetet. Ez a hát, ha mégis, ez a reménykedés olyan erős tud lenni egyébként, hogy visszatartja az embereket a valódi továbblépéstől. És amúgy itt finoman szólok, érdemes megkérdezni, ha ilyen helyzetben vagy magadtól, hogy most tényleg arra várok, hogy megváltozzon? Vagy csak egy verziót ízlelgetek, amivé ő sosem akart válni. És ez egy nagyon nehéz felismerés, amikor az ember azt mondja, hogy ez utóbbi van. És elengedi a reményt. Aztán van még olyan akadály is, ami szerintem sokkal alattomosabb. Sokakban erős a bűntudat, és ezért nem lépnek tovább. nem tehetem meg vele, nem tehetem meg a céggel, hogy kilépek, mert nem tudnak helyettesíteni. Nem tehetem meg a kollégákkal, hogy kilépek, mert rájuk szakad a munkám. Nem tehetem meg a párommal, hogy szakítok vele, hiszen nálam lakik, és tudom, hogy nemrég veszítette el a munkáját, és most neki ez nehézséget okoz. Nem tehetem meg a... és sorolhatnám, nem is mondok több példát, hiszen érted. A bűntudat gyakran amúgy nem egy másik emberhez kötődik, hanem ez egy tanult hiedelem. Tehát, hogy az a jó ember, az a kedves ember, aki mindent elvisel. Hogy a szeretetben feladjuk magunkat, hogy abban, hogy másokkal törődünk, meg hogy mások fontosak nekünk, az egyenlő az önfeláldozással. De ez nem igaz, ezek nem igazságok, hanem hitrendszerek, ezek minták, amiket, hogyha tovább viszünk, ha nem vagyunk hajlandóak letenni, akkor attól fognak visszatartani, hogy önmagunkat válasszuk. És amúgy menet közben még az jött, hogy van még egy olyan tényező, amiről biztos, hogy van több is, de most ez még, ami eszembe jutott, amiről keveset beszélünk, a lojalitás. Mert hogy néha egyszerűen azt érezzük, hogy ha ebből kilépünk, akkor nem vagyunk elég lojálisak. Nem vagyunk elég lojálisak a szüleinkhez, ha el akarunk költözni, nem vagyunk elég lojálisak a családunkhoz, meg a gyerekeinkhez, hogyha elválunk az apjuktól, anyjuktól. Nem vagyunk elég lojálisak a munkaadónkhoz, hogyha egy jobb ajánlatért elmegyünk valahova máshova. És ezek az ilyen lojalitás problémák elég komoly láncként tarthatnak fogva bennünket. De azért az fontos megemlítenem, és így konkrétan oda tennem a füleidhez, hogy ha elengedsz valamit, azzal nem elárulod a másikat, vagy azt a helyzetet, hanem pont, hogy hűséges vagy önmagadhoz. Ezt magadért teszed.
Örömvilág podcast. Neked érted.
Talán hallottál már a gyász 5 fázisáról, ezt most nagyon fontosnak érzem ide behozni. Elizabeth Kübler-Ross pszichiáter volt az, ő egyébként orvos és tanító is, aki a haldoklás és a gyász témáinak a feldolgozásával írta be magát a történelemben. Már jó régen amúgy a 60-as évek végén jelent meg egy könyve, amiben leírta az 5 gyászszakaszt, amit eredetileg a halálos beteg emberek lelki folyamatai alapján határozott meg, de az elmélete sokkal szélesebb körben vált elfogadottá, és ezt az 5 fázisos modellt ma már mindenféle veszteség esetén alkalmazzák a szakemberek, legyen szó akár válásról, különböző más traumákról, életszakaszváltásról, egy álom feladásáról, és hát igen, az elengedés esetén is lehet ezt alkalmazni. Azt fontos megjegyeznem, hogy ez az 5 fázis, amit majd el fogok mondani, az nem olyan, hogy sorrendben végig kell menni mindegyiken, hanem az esetek többségében valamilyen módon mindegyik megjelenik egy adott időintervallumon belül, és hát ha valaki valamelyiket kihagyja belőlem, és nem vesz róla tudomást, akkor az azt jelenti általában, hogy nem tud lezáródni a gyász folyamata és a továbblépését is. Ez megakadályozza. Amúgy a hospice ellátásban is használják, és nagyon sok terápia az, ami erre az 5 fázisos modellre alapszik, és ami használja ezt a modellt. Na nézzük akkor, hogy is van ez az 5 fázis. Mert szerintem tényleg nagyon fontos és érdekes lehet tudni, és arra gondoltam, hogyha majd elmondom most neked az 5 fázist, akkor utána fogok rámondani példát, hogy ez egyébként mondjuk egy hétköznapinak tűnő, bárkivel előfordulhat típusú helyzetben, hogy néz ki. Az első a tagadás fázisa. Amikor az ember azt gondolja, hogy na nem, ez nem történt meg, ez nem lehet, ez nem lehetséges. Ilyenkor az van, hogy nem tudjuk befogadni a veszteséget. Nem hazudunk magunknak, hanem a tudatalattiba száműzzük a valóságot, mert annyira sok lenne, hogy nem tudjuk elviselni. Ilyenkor azt látják kívül az adott személyen, hogy minden csinál ugyanúgy, hogy minden rendben van, ő ezt a helyzetet jól viseli. Jól viseli a kirúgását, jól viseli a válást, jól viseli, hogy bejelentette a létszámleépítést a cég az ő részlegén. És az a belső monológ, ami ilyenkor az emberben lezajlik, az gyakran valami olyasmi, hogy biztos nem így van, csak félreértettem, jó, hát nem beszélek róla, és akkor befogom fülem, becsukom szemem, és akkor nincsen. Jó, hát várni kell egy kicsit, aztán majd rendbe jönnek a dolgok. Nagyon érdekes, hogy még látszólag ugye a tudatalattiba száműzött valóság és a felszínen zajló normál élet van, látszólag rendben van tehát az adott személy, a teste általában nagyon is jelez. Feszültség van benne, fáradtsággal jelez a test, mert nagyon sok energiát szokott ilyenkor a test arra elhasználni, hogy elfedje ezt a problémát, hogy távol tartsa a fájdalmat az adott érintettől. És ez amúgy azért fontos, csak hogy értsd, mert ez a fázis, ez a túlélésért felelős. Arról szól ez a fázis, hogy megjött a trauma, és nekem most túl kell élnem ezt valahogy. És ennek ez a legegyszerűbb verziója. A második fázis az, amikor az ember azzal szembesül, hogy na, ez brutálisan igazságtalan helyzet. Megjelenik a düh, a felháborodás, az elutasítás, a harag. Lehet, hogy egy másikra vagyunk dühösek, hogy lehet ilyen? Miért pont engem választott ki a főnök a leépítésnél, tudja, hogy 3 gyereket nevelek egyedül. Lehet, hogy az életre dühös valaki, lehet, hogy Istennel replikázik. Vagy magára haragos. Hogy nem vettem észre, hogy megcsal? Miért nem léptem előbb, mikor éreztem, hogy menni kell? Sokkal több lehetőségem lett volna. Miért nem fogadtam el azt a lehetőséget, amit a múltkor ajánlottak? És néha ez konkrét dükkitörés formájában is felszínre jön. Néha pedig ez a belső mardosó harag és düh az. Fontos az, amit ilyenkor ebben a fázisban lehet tenni, hogy engedélyezzük a haragot. Engedélyezzük, hogy ez legyen. Ha megengedjük ilyenkor, hogy átvonuljon rajtunk a harag, ha kiírjuk magunkból, ha kimondjuk, ha kibeszéljük, ha kisírjuk, ha kimozogjuk, akkor egyszer csak alá fog hagyni. És már nem feszít, hanem elkezd szétoszlani, és akkor majd léphetünk a további fázisokba is. Van egy olyan fázis is, ez a harmadik fázis, amit alkudozásnak nevezünk. Ez egy olyan szakasz, amikor a lelkünk és az elménk valahogy vissza akar kanyarodni a régihez, még ha csak képzeletben is. Sokszor ez egyébként nem történik meg a fizikai síkon, hanem ilyen belső párbeszédek formájában zajlik. Hogy ha végül is jól megnézem, akkor ez nem volt olyan szörnyű. Hogyha talán én másképp csinálnám, akkor ő is másképp viselkedne. Mi van, ha túl korán adtam fel? Az alkudozás ilyenkor megy magunkkal, megy a másikkal, az összes érintettel, az univerzummal, sorsa, az Istennel, már fűt fátig érünk. Egyébként ebben a fázisban is van még remény, de a jövőkép az úgy szépen elkezd szétrepedezni. Ez a szakasz akkor csillapodik, amikor már megértjük, hogy ez nincs mit újra a tárgyalóasztalhoz vinni. Hogyha már az összes mi lett volna, ha dugába dőlt, és ilyenkor elkezd kopogtatni szépen finoman az elfogadás. De megjön a szomorúság is, amikor megjön az a nagyon rossz érzés. Ez egy nagyon fájdalmas fázis, de egy nagyon tiszta érzelmi fázis. Mikor már nem mentegetjük a helyzetet, nem akarjuk megmenteni a helyzetet, nem mentegetünk senkit, nem vagyunk dühösek, nem vagyunk haragosak, nem harcolunk, hanem gyászolunk. Na ez az állapot, amit nem szabad sietetni. Mert ilyenkor ez egyébként egy eléggé energiahiányos állapot, szó szerint a hiányra épül, amikor megéljük azt, hogy ez hiányzik, hogy nem tudom, hogy hogyan tovább, hogy nem gondoltam, hogy ez ilyen rossz lesz, amikor nagyon mély szomorúság van bennünk, és Itt az a fontos, hogy ne nyomjuk el ezt a szomorúságot. Mert ez a szomorúság ilyenkor gyógyító erejű, és ezzel együtt tud beteljesedni a búcsúzás. És minél teljesebb ez az érzés, annál őszintébben tudjuk tovább engedni azt, ami már nem a részünk. Az ötödik szakasz pedig az elfogadás. Amikor megengedjük, hogy ez tényleg befejeződjön, hogy lezárodjon, nem azt jelenti, hogy soha nem fog fájni, ha rá gondolok, hogy soha nem leszek már szomorú időről időre, hanem azt jelenti, hogy már nem akarjuk újraírni a történetet, hogy elfogadjuk, ami van. Ez egy csendes, nyugodt és olyan nagyon tiszta, nagyon egyszerű fázis. Nem keressük a kapaszkodókat, nem várjuk a visszatérést, nem várjuk a telefont, nem várjuk a könyörgést, nem szorul össze a szívünk, amikor eszünkbe jut a helyzet, vagy a személy, nem minden nap gondolunk rá, mert helye lett a jelennek, és egyre több fény jön a jelenbe, és egyre több fény vetül a jövőre. És újra elkezdünk önmagunkra és a lehetőségeinkre figyelni. És ez az a fázis, amikor, ha valaki az önismeret útját járó tudatos ember, akkor érdemes, hogy megkérdezzem magától, hogy kivé váltam az idevezető úton, és mit tanított nekem ez a kapcsolat, mit tanított ez a veszteség. És aztán egyszer csak megérkezünk oda, amikor azt érezzük, hogy hálásak tudunk lenni, és készek vagyunk tovább lépni. Nem harcolunk már a fájdalom ellen, hanem egy új szakaszba léptünk. Még egyszer mondom, ezek a fázisok nem feltétlen sorrendben, és nem egyszer történnek csak meg feltétlenül. Lehet, hogy már elfogadtuk, és egy emlék újra előhozza a haragot, lehet, hogy az egyik nap erősebbek vagyunk, a másik nap újra tagadunk, ez nem visszalépés, ez az elengedés valódi dinamikája. És minden alkalom, amikor őszintén kapcsolódsz azzal, ami veled történik, egy lépéssel közelebb visz ennek a folyamatnak a végkifejletéhez. És bár sokszor kérdezték tőlem, hogy hogyan kell jól elengedni, én a helyes módját nem pontosan tudom megmondani, támpontokat tudok adni hozzá, de azt el tudom mondani, hogy az elengedésnek az iránya az befelé van, befelé kell figyelni. És minden alkalom, amikor megengeded magadnak azt, hogy abban és ott legyél, ami éppen van, az már is gyógyító hatással van rád.
Örömvilág podcast Tomek Noémivel.
Azért mondok egy példát, bár szerintem, ahogy érzékelem így nagyjából az időt, lehet, hogy ez egy kicsit hosszabb epizód lesz, nem tudom, majd meglátom, miután megvágtam. Vegyünk valakit, aki mondjuk a 40-es évei közepén jár, és mintegy 20 éve dolgozik ugyanazon a munkahelyen. Mondjuk egy vállalatnál ilyen középvezető. Karaktere az, hogy szereti a stabilitást, szereti a csapatot, szereti azt, hogy elismerik a munkáját, de megérkezett a kiégés. Nem egy, nem kettő ilyen kliensen volt már. És ugye egyik reggel az ember arra ébredt, hogy egyszerűen nem bír többé bemenni, hogy nem akar, hogy ez már túl sok neki. És hogy el kéne innen menni erről a munkaerről, mert már valami nem stimmel nagyon régóta, és most megérkezett ennek minden módon az energiája. Ez nem csak az állás elengedése ilyenkor, hanem egy komplett régi identitásnak a felszámolása is, és ez ettől annyira nehéz. Ugye, ha egy ilyen helyzeten keresztül nézzük meg az öt fázist, akkor hogy a tagadás fázisában az ember azt mondja, hogy jó, hát akkor kiveszek egy kis szabadságot, és majd újult erővel folytatom, visszamegyek. A szabadságon még mondjuk a LinkedIn profilját is felfrissíti, meg kitalál egy-két új dolgot, ötletet, amivel majd ott földobhatja a dolgokat, és milyen jó lesz, mert ez csak egy hullámvölgy, túl leszek rajta. A harag fázisában megkérdezi magától, hogy amúgy mi a francot csináltam én az elmúlt 20 évben, és hogy az a sok túlóra, az a sok minden, amit elcipeltem a hátamon, amit eltűrtem emberként és dolgozóként, és baromira nem volt kifizetődő, mert én még mindig a középvezetői szintnél vagyok csak, és nem engedtek tovább lépni, mert nem látják bennem a fantáziát, pedig én húzom az igát. Aztán jön az alkodozás fázisa, Végül is lehet, hogy csak le kéne ülnöm a nagyfőnökkel, és megbeszélni vele, hogy nekem ez így most kevés, vagy nem jó, és hogy valamit szervezzünk át nekem, és attól jobb lesz. Vagy alkudozik magával, hogy hát végül is a szakmából nem kell kiszállnom, mert a konkurenciához még mindig elmehetek. A szoborúság fázisában, egy ilyen helyzet folytatásában mondjuk az történik, hogy ilyen nosztalgikusan tekint az ember a múltra, és szomorú amiatt, hogy a kollégákat nem láthatja, szomorú amiatt, hogy már nem vehet részt a családi napon, szomorú amiatt, hogy nem találkozik a jó barátjával, aki ott dolgozik, és az elfogadás fázisa az ugye az a teljes új kezdet, amikor végre először úgy ébredt fel egy reggel, hogy megkönnyebbült, és hogy végül is minden rendben van, és van jövő, és már nem akarja visszatornázni magát a régi munkahelyre, meg a régi helyzetbe, mert a régi én ment el, és megszületett egy mélyebb, egy új verzió. Ez egy általános történet, de gyakorlatilag tízezrek vagy százezrek története Magyarországon is, mert elengedni nem csak embereket kell, hanem a megszokott biztonságot, társadalmi szerepeket, elvárásokat, gondolatokat, érzéseket, identitásokat is egy ilyen folyamatban. Még mindenképpen szeretnék egy kicsit a kötődésről beszélni, csak röviden kitérni, de mert annyira ide tartozik, és egy ideje egyébként gondolkodom, hogy ezt valamibe bele kéne csempészni, valamelyik adásba, és nagyon ide illik a kötődés az elengedéshez. Ugye a kötődés elméletről talán már te is hallottál. A kötődés elmélet kidolgozói azt mutatták ki, hogy a gyerekkori kötődési élményeink meghatározó mintát adnak. Ugye ez végigkíséri a felnőttkori kapcsolatainkat is. Hát az önismereti úton gyakorlatilag non-stop dolgozunk a szüleinkkel, általában az anyukánkkal első körben, mint az elsődleges kötődési mintánkkal. És hát ugye az van, hogy a kötődés az egy velünk született fontos részünk, és ez a részünk, ez biztonságot keres. És amikor sérül a kötődésünk, akkor nagyon nehéz egy kapcsolódástól elszakadni, mert maga a kapcsolat az szinte túlélési szükségletté tud válni bennünk. Egyébként alapvetően négyfajta kötődési stílust tudunk megkülönböztetni, van a biztonságos kötődés, az elkerülő, az ambivalens, ezt úgy is szoktuk mondani, hogy bizonytalan kötődés, és a dezorganizált kötődés. Na most, hogyha valaki biztonságosan kötődik, akkor vele minden oké, ha jön az elengedés, mert éppen ott tart az életében, akkor az ugyan fájdalmas neki is, de nem személyes kudarc. Mert ő bízik magában, abban, hogy elég jó, elég érdekes, és hogy még jönnek az új kapcsolatok, jönnek az új lehetőségek. Hogyha valaki az úgynevezett elkerülő kötődők közé tartozik, akinek az érzelmeit gyakran elutasították ugye gyerekkorban, ő alapvetően felnőttként ugye nem könnyen mutatja ki a gyengeségeit, ha egy elengedési folyamatban van, akkor kívülről úgy tűnik rajta, hogy gyorsan túllépett, de valójában ő mélyen elnyomja magában a veszteséget, és nem engedi meg magának a gyászt. Ez nagyon veszélyes lehet. Nagyon veszélyes lehet, mert ha nem jöhet ki lelkileg, ki fog jönni testileg. Melyiket nem mondtam még, az ambivalens kötődésűek, ahol ugye az ambivalens kötődés mögött az áll, hogy az, aki vigyázott a gyerekre, szülő, óvónéni, bölcsisnéni, dajkanéni, gondozó, babysitter, nagymama, hol ott volt, hol nem, és a gyerek nem tudta kiszámítani. Nem tudta bejósolni, hogy mikor kap figyelmet, és mikor nem. Ugye felnőttként emiatt gyakran ilyen túlkötődő, vagy szorongó, vagy ilyen túlragaszkodó, kapaszkodó típusú lesz. Na most hát neki az elengedés extrém módon nehéz. Ő az a típus, aki sokszor visszatér a kapcsolatba, akkor is, ha romboló a kapcsolat, nagyon-nagyon fél a magánytól, sokkal jobban, mint a fájdalomtól. Ezért például bántalmazóknak nagyon sokszor van ambivalens kötődésű partnere. És a dezorganizált kötődés az pedig, ugye amikor a személy, akihez a gyerekkorban kötődik, egyben a bántalmazója is, vagy a félelmének a forrása is. Ez egy ilyen nagyon kaotikus, kiszámíthatatlan kapcsolatokhoz vezet, és kaotikus, kiszámíthatatlan viselkedésű is lehet egy kapcsolatban az, aki ilyen kötődésű. Most, hogyha az elengedési folyamata neki zajlik, akkor totál szélsőségesek a reakciói, hol túlkötődik, hol hirtelen elvágja az összes szálat, és hát újra meg újra eljátsza a traumáját. Erről azért szerettem volna mindenképpen beszélni neked, mert bár a kötődési mintáink nem mindig és nem feltétlen végzetesek, de erőteljesen befolyásolnak minket, és hogyha felismerjük azt, hogy nem önmagában a helyzet elengedése fáj annyira, hanem az, ahogy kapcsolódtunk a helyzethez, akkor tudatosan új mintát tudunk építeni. Ez mind-mind olyan téma, amit ma is elmondtam neked, amin lehet egyéni folyamatban dolgozni egy segítővel, sőt, ha nagyobb megbirizgált, akkor érdemes is. A kötődés nem rossz, még ezt mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, mert az ember társas lény. Csak fontos látni, hogy hogy kötődünk, és az hova vezet. És a kötődésünk tudatosítása lehet a kulcsa valódi elengedéshez. Ugye a spirituális tanítások sokasága mondják különböző módokon azt, hogy a szabadság nem a birtoklásban, hanem a ragaszkodás elengedésében rejlik. Biztos a saját nézőpontodból te is ismered, akár a buddhista verziót erről, akár a keresztény verziót, akár a hindu verziót, a védántát. Spirituálisan elengedni ugye azt jelenti, hogy visszaengedem magam az élet áramlásába. És visszaengedem az élet áramlásába azt is, ami már nem szolgál, hogy helyet adjak annak, ami valóban támogat engem és a fejlődésemet. És hogyha felismertük, hogy valamit itt az ideje elengedni, akkor is, ha tudjuk, hogy igen, lesz benne fájdalom, meg dők, meg nehéz napok, meg sírás, meg szomorúság, meg harag, meg önvád, meg minden, akkor is érdemes nekiállni. Van pár egyszerű gyakorlat, amiből én most egyet-kettőt még a végén gyorsan elmondok. Szerintem már bőven túl vagyunk a fél órán, a szokásos fél órán, de úgy érzem, hogy így fog kikerekedni a történet. Az egyik az az, hogyha leírod azt, amit már el kell engedned. Ha csinálsz erről egy kvázi listát, hogy mi az, ami már nem szolgál, és mi az, amivel egymást, vagy ki az, akivel egymást már nem szolgáljátok. És minden tételhez felteheted magadnak azt a kérdést, hogy amúgy miért ragaszkodom én ehhez? És amúgy mi lenne, ha már elengedtem volna? És mit nyernék az elengedésével? És még egyet mondok a sok közül, ez pedig egy ilyen szimbolikus elengedés, ez nagyon szép ilyen rituálé, lehet tűzzel, vízzel, széllel, vagy hát ugye a levegőelemmel csinálni. Ha tűzzel csináljuk, akkor ugye leírod a papírra, amit szeretnél elengedni, és egy biztonságos helyen elégeted, és közben ugye megköszönöd, hogy mennyi mindent tanított neked, és kinyilvánítod, hogy elengeded. De lehet vízben is. Nagyon jó ötlet egyébként, ezt nem olyan régen láttam valahol, azt én még nem csináltam meg, hogy rizspapírra írni, mert akkor az egy tálvízben gyakorlatilag szerte foszlik, de én azt a verziót már többször csináltam, hogy ráírni egy papírhajóra, és így kiengedni a tóra vagy a folyóra. És lehet a levegőelemmel is, mély légzéssel, és akkor a kilégzésnél elképzeled, hogy minden egyes fújás segít elengedni azt a régi mintát, azt a régi helyzetet. Az elengedés gyakorlatai egyébként, nem fogok hazudni, nem mindig hoznak azonnali megkönnyebbülést. Néha csak mozgásba hozzák a mélyebb folyamatokat, de már az is elindít valamit, ha megengeded magadnak, hogy megjelenjen a szándék. Arra, hogy én nem akarok tovább élni a múltban, hanem készen állok tovább lépni. Hú, még annyira sok mindent lehetne erről mondani, de szerintem messze túlhaladtam a szokásos, egyébként csak önmagamnak szabott, tehát bármikor ezt megváltoztathatom, időkereteket. Ha szeretnél mélyebben is kapcsolódni önmagadhoz, nem feltétlen elengedés téma ez, de kapcsolódás önmagaddal, akkor nagyon sok szeretettel hívlak a 2025. augusztus 22-e és 25-e között sorra kerülő idei utolsó magyarországi elvonulásomra, amelynek a témája az önszeretet. Ez a 4 nap igazán különleges teret teremt majd arra, hogy megtanuld elfogadni, támogatni és valóban ítélkezés nélkül szeretni magad. Szerintem mindennek ez az alapja. Szóval, ha valós időben hallgatsz, és még belefér, akkor keresd meg, jelentkezz. Ha pedig a belső utazáshoz egy igazán különleges gyógyító környezetben kapcsolódnál, és külsőleg is utaznál, nem csak Magyarországon, hanem akár messzebbre is, akkor van még néhány szabad hely a következő idei őszi első Bali csoportomba, Balis programomra, ez egy 2 hetes spirituális utazás. Ez a csoport szeptember 23-án indul 2025-ben. Minden részletet, a jelentkezés formát, minden információt megtalálsz a www.örömvilág.hu oldalon a programok menüpont alatt. A 2. idei őszi csoport az már betelt, azt már nem ajánlom. Amit viszont ajánlok, még a legvégén az Ébresztő című könyvem eléred a tomeknoemi.hu oldalon. Hálásan köszönöm, hogy velem voltál, hogy kitartottál, és ha úgy érzed, hogy ezek a gondolatok, ezek a nézőpontok másoknak is hasznosak lehetnek, akkor kérlek, hozd meg a saját felületeiden, ajáld vagy küld el az ismerőseidnek. Szeretettel ölellek!
Ez volt az Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu. Témát ajánlanál? podcast@örömvilag.hu.